Szeretett testvérei, Istennek szent igéje, mely által szól hozzánk, és keresi mennyei édesatyánk szívünket, írva található a Péter második levele harmadik részében. Hogy a Péter második levele harmadik részéből miként szól hozzánk Istennek igéje, kérlek, figyelmesen hallgassátok. Ez már a második levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok. Ezekben emlékeztetés által ébrezgetem tiszta gondolkodásotokat, hogy eszetekbe jussanak a szent proféták előre megmondott szavai és apostoloknak az Úrtól és az Üdvözítőtől kapott parancsolatai. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gonyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik. Hol van az ő eljövetelének ígérete, mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Mert rejtve maradt előttük. Szándékosan meg is feledkeztek róla, hogy egek régtől fogva és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztatva elpusztult. A mostani egek és föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Az az egy azonban ne legyen rejtve előletek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem akarja azt, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomolnak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomolnak és az elemek égve megolvadnak. De az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, amelyekben igazság lakik. Ezért tehát szeretteim, mivel hogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességben, ami Úrunk hosszú tűrését pedig üdvösségnek tartsátok, ahogyan szeretett testvérünk Pál is megírta nektek, a neki adott bölcsesség szerint, ami Úrunk hosszú tűrését pedig üdvösségnek tartsátok. Ámen. Szeretett testvéreim, kikövetkeztethettétek a felolvasott igéből is, hogy az apostoli hitvallásról elkezdett sorozatunknak mely tételéhez érkeztünk el. Tétel szerint ahhoz, amikor azt mondjuk, hogy onnan jön ő vissza ítélni élőket és holtakat, mármint az Atyaisten jobbjáról. Az áldozott csütörtöki, ugye, mert a héten ünnepeltük az áldozott csütörtök ünnepét, a Jézus mennybe menetelét, tehát az áldozott csütörtöki tanítványokkal, amíg a mennyet fürkésszük, ahova Jézus Krisztus tőlünk által ment, már is halljuk a teljes bensőnben az újbóli megjelenésének a boldog, felemelő ígéretét. Szentlélek által fölnézve tehát, mi már nem az eltávolodó, a szemünk elől eltűnő Jézus keressük, hanem az értünk bármely pillanatban eljövő Isten fiát, a mindenhatót. Őt látjuk lelki szemeinkkel, igény keresztül, Szentlélek vezetése által, és nem csak látjuk, hanem érzékeljük is őt. Minden ige általi égbe tekintésünknek ez a lényege, az értünk eljövő Úr, ki azért jön, hogy az övéit magához vegye. És az ő megjelenésének feltűnésével, valamint az ő szájának leheletevel megemészze és megsemmisítse a törvénytaposot, annak követőivel, azokról a gúnyolókkal együtt, akikről szólt alapigénk is, a kezdettől fogva Isten káromlott, megsemmisítse, aki az Antikrisztus. Akkor, amikor mindez megtörténik, minden egyértelmű és nyilvánvaló lesz. Akkor nyilvánvalóvá lesz, hogy Jézus Krisztus az Isten egyszülöttje, a megdicsőült Messiás, és a világ egyetlen teljhatalmú ura, akit minden szem meglát, még azoké is, akik megölték őt, akik keresztre feszítették őt. Isteni mindenhatósága és dicsősége elől akkor senki nem rejtőzhet el. Azért hangsúlyozom ezt az akkort, mert most, amikor halljuk mindezekről az igazságokról az Úr igéjét, most még el tudunk rejtőzni. Akár a saját hazugságaink mögé is. Akár mások hazugságai mögé. De akkor már mindezek nem fognak eltakarni bennünket. Semmilyen hazugság mögé nem lehet már elrejtőznünk. Jön az Úr, hogy birtokba vegye mindazt, ami az övé. Mindent, ami egyedül őt illet. Mert bizony sok minden csak is egyedül őt illet. Akkor az ég és föld tudni fogja, hogy minden az Úr igéje szerint történt és történik, ahogy Jézus Krisztus mondta, az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédem megmarad. És Isten dicsőítve ez a beszéd az utolsó picike pontig és veszőcskéig hiánytalanul beteljesül. Ma minden ebből a csúfolódó és gúnyolódó világ, akiről alapigénk szólt, az istentelen emberek, mind ebből semmit nem látnak. Értsük jól, semmit nem látnak, semmit nem vesznek észre. Mindez el van rejtve előlük, és szándékosan sem akarják látni ezt, hanem mindennel szembefordulnak. Az emberiség számára az a küszöbön álló nagy üsztörténeti, tehát üdvkorszaki nagy esemény, ami életünknek, saját életünkre gondolva, tehát az életünknek bármely pillanatában megtörténhet és megvalósulhat, az Isten fia, a Messiás Jézus megjelenése, eljövetele. És miért ez a küszöbön álló nagy üdvkorszaki esemény? Azért, mert a kijelentett üsztörténeti események sorában már minden megtörtént, aminek meg kellett történnie. Sőt, minden egészen pontosan most is pontosan úgy történik, ahogy annak az Úr igének alapján történnie kell. A globális és rendkívüli szélsőséges méreteket öltött természeti pusztítások és a nyomukban jövő nyomorúságok, éhínségek, betegségek, természeti katasztrófák mind-mind megtörténtek, és folyamatosan történnek most is. Óceánok halnak ki, őserdők tűnnek el a térképről, a földszínéről, állatfajok semmisülnek meg örökre, és a sivatag foglalja el a hajdanán élő zöld területeket. Mindez a szemünk láttára történik. Emberek milliói vagy milliárdjai pusztulnak el, vagy pusztulnának el segítség nélkül, ott, ahol ezek a természeti csapások végig söpörnek. A hittől való elszakadás is történik, napjainkban rettenetesen felerősödött, a nyománba jövő lelki visszaesés érezhető, még itt Vörösberényben is. A szeretet meghidegülése, amikor már nem törődünk egymással, amikor mindenki csak a maga gondjával akar törődni, amikor nem tudunk odafigyelni a másik emberre, a testvérünkre, a gyülekezeti tagra, és egyre félelmetesebb méreteket ölt ez a szeretetlenség, sőt, a csiholt gyűlölet is egymás elleni gyűlölet. Olyan időket és napokat élünk, amikor a megprofétált fenevad és az Antikrisztus bármely pillanatban néven nevezetten is láthatóan megjelenik. Az antikrisztusi vallás már készen van a követőivel együtt, hogy erőszakba és vérbe folytsa a tőle különböző emberek millióit vagy milliárdjait, elsőnek a keresztényeket, az Úr népét, az Isten népét. Mindezzel együtt az Isten országa evangéliuma már az egész földön hirdettetik, és ezt értsük úgy, hogy az evangélium eljutott a legutolsó, vagyis a leghatalmasabb őserdő legutolsó sarkába is, és ahol behálozza a világot az internet, ott bárhol elérhető az evangélium. Tehát lefedi az egész földet. Az evangélium igazsága, valósága hirdettetik, ahogy ezt Jézus Krisztus megígérte. Vagyis minden készen áll. Ha összerakjuk felsorolt néhány dologból felsorolt jellemzőit a Jézus Krisztus közvetlen megjelenésének a jellemzőit, akkor azt tudjuk mondani, hogy igenis minden készen áll. A világ nagy színpadjának minden kelléke a helyén áll. Össze van rácsolva, fel van építve a színpad. A darab szereplői a színfalak mögött toporognak, a függöny fölemelésének a jelére várva, hogy végre elkezdhessék a forgatókönyv szerint utolsó előtti felvonás előadásának eljátszását. Ez történik most, amikor az Úr visszajöveteléről szól az igei tanítás. Kérdezhetjük, hogy miért jön vissza a megdicsőült Krisztus. Az igazság napját elhozni, az ő népét hatalma szavával feltámasztani, és az örök dicsőségbe magához által vinni. Az angyalokkal és királyi széket kapott népével együtt embereket és angyalokat ítélni jön. Ahogy a hitvallásunkban is valljuk ezt. Elvégzett dolog, hogy az emberek meghalljanak egyszer, és utána az ítélet, olvassuk a zsidókhoz írt levélből. Van ítélet. Bármennyire hangoztatja is ezt a világ, sőt, sokszor azt láttuk az elmúlt években, hogy a törvényszékek átkozott és gyalázatos ítéleteket hoztak, gondoljunk csak 2006 ítéleteire, ami itt az országban történt, de más ehhez hasonló ítéleteket. A kisebb büntényekért óriási büntetéseket szabnak ki, és a milliárdos lopásokért, amiben milliók rokkannak bele, vagy legalábbis százezrek, azokat az embereket nem úgy megbüntetnék, előléptetik, megdicsérik őket. Nos, testvéreim, ennek a hamis ítélkezésnek egyszer s mindenkorra vége lesz, van igaz ítélet, és minden bűn meg fogja kapni a méltó jutalmát. Az Úr megmondta, és úgy is lesz. Számíthatunk rá. Van ítélet, és van ítélő Úr, a mi Urunk Jézus Krisztus, aki most is ítél, per pillanat, minden egyes istentisztelet alkalmával mi az Úr ítélő széke előtt állunk. De nem csak istentisztelet alkalmával, hanem Pál azt mondja, hogy minden gondolatot fogjul ejtvén, azaz a hétköznapi életünket élve, akár cselekszünk, vagy akár alszunk az ágyunkban, akkor is érvényes az a kijelentés, hogy minden gondolatot fogjuk ejtve, vigyünk oda a Krisztus ítélő szék előtt, vagyis előtte éljük az életünket. Isten szín előtt, a Krisztus arca előtt éljük az életünket, mint akiről tudjuk, hogy minden pillanatban figyel és lát. Ma itt és most, az Isten jó kedve szerint, a kegyelmét érvényesítve ítél. A bűnöket megbocsátja Jézus érdeméért. Engem és téged kegyelmében részesít, fölszabadít a bűn kötelékeiből, az átok alól, a halál alól, és örök életet ad, bűnbocsánattal együtt, mert ez egy csomagban van. Ma a bűnbocsánatra és az örök üdvösségre akar minket ítélni, értsük jól ezt a megfogalmazást. Az ő választottjait, az ő népét, akik szeretjük őt. Ma az evangéliummal mindenkit kegyelem trónjához hív. Az igazságos ítéletre. A Krisztus válsága szerinti igazságos ítéletre. A helyettes áldozat igazságának értelmében gyakorlott ígéretre hív bennünket az Úr. Ami azt jelenti, hogy Jézus helyettünk megítéltetett, Isten ítélő széke elé állt. Rólunk minden károsztatást elvett. És Isten az ő igazságát, szentségét nekünk tulajdonította. A mi bűneinket pedig reá helyezte, minden nyomorúságunkat és betegségünket. Ő hordozza, Isten őt ítélte el helyettünk, minket szabaddá tett. Mint ahogy az evangéliumban olvassuk húsvét történetében, amikor Pilátus azt kérdezte, hogy kit bocsássak el nektek, Jézust, a zsidó királyát, vagy Barabást, akit emberek gyilkolásáért zártak börtönbe és ítéltek halálra. És a nép azt mondta, mármint a csőcselék, akinek van ideje tüntetni, akinek nem kell munkába menni, se imádkozni vasárnap, és nyugodtan van ideje gyalázni az Istent, meg az Isten népét. Ennek ez a csőcselék azt mondta, hogy hát akkor a Barabást. Ugye? Ez történt. És valami hasonló történik az Isten kegyelmi ítélés széke előtt. Nekünk megkegyelmez, de Jézus minden ítéletét, ami bűneinknek elhordozta. Minket felszabadít, megjutalmaz a Jézus érdemeivel. Jézus viszont halálra adta, kínhalálra, poklokig való alászállásra. Aztán, testvéreim, nem csak megmutatja, de a szívünkbe is írja Isten az ő helyettes áldozatának, és azt a mögötte levő szeretetet a szívünkbe írja. Ahogy mondja az evangélium, úgy szerette Isten a világot, egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Abban ismerjük meg Isten szeretetét, hogy az ő egyszülött fiát adta. Mondja az evangéliumi tanítás, az apostoli tanítás. És ezt a szeretetet Isten a szívünkbe írja, amikor itt a kegyelme trónja előtt ítél bennünket, miközben hallgatjuk az evangéliumot, az örömhírt. Aki tehát hiszi, hogy Krisztus, az Isten fia, aki az ő áldozatával elvette minden bűnét és kárhoztatását, és őt üdvözítő Krisztustól elnevezte, vagyis új nevet adott neki, újjátette, az üdvözöl. Mondja az írás, nem megy a kározatra, az átment a halálból az életbe, aki viszont nem hisz, az a kározatos halálba marad. Ott marad a halálba, a harag alatt és az ítéletben. De hogyan történik a halálból az életbe való átmenetel? Az ige és a Szentlélek Isten munkája által történik. Valamint a megjelenő Krisztus hatalma által, amiről Pál így tanít. Figyeljük meg a tanítást. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Erre készülünk, ezt várjuk. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, aztán mi, akik élünk, és megmaradunk, mármint a Jézus eljöveteléig, velük együtt ragadtatunk el felhőkön az Úr fogadására a levegő égbe, és mindenkor az Úrral leszünk. Erre számíthatunk. Ez a legelső üdvtörténeti hatalmas esemény, ami bármely pillanatban bekövetkezhet. Az igazak gonoszoktól való elválasztása, várva várt áldott ítélet, mert a gonoszság és hamisság uralma alatt az ártatlan Jézus látszik gonosztevőnek, és az ártatlan vérrel bemocskolt terrorista Barabás látszik igaz embernek, de ennek a fonák világnak vége lesz. Isten fia második eljövetelével, a pénzzel, erőszakkal és hazugsággal fenntartott látszatigazság örökre megsemmisül, és úgy az igaz, ahogy a gonosz is elveszi méltó jutalmát Jézus Krisztustól. Urunknak ezzel a második eljövetelével nyilvánvaló lesz a két legvitatottabb igazság, a halottak testben való feltámadása és a Krisztus test anyaszentegyház elragadtatása. Az Úr napján sorrendben elsőnek, a tanítás szerint, azok támadnak fel, akik Krisztus testének tagjaiképpen a Krisztusban haltak meg. És most azokra gondolunk, azokra a szeretteinkre, akik hajdanán itt ültek ebben a gyülekezetben, és hallgatták az Isten igéjét, hitre jutottak, megvallották a Jézus Krisztusba vetett bizalmukat, de sajnos eltávoztak közülünk, hitben haltak meg, a Jézus Krisztusba vetett bizalmukban hunytak el, aludtak el. A sorrendben azt mondja az ige, elsőnek ők feltámadnak. Ez egy jól látható, hatalmas üdv esemény lesz. Nem titokban fog történni. Nem a pincében, hogy senki ne tudjon róla. Nyilvánvaló lesz. Ezt követően rögtön azok, akik úgy szintén a Krisztus test tagjai, de élnek, mármint a Jézus eljövetele napján annak órájában élnek, mint mi most, egyetlen szempillantás alatt arra a bizonyos kürtszóra átváltoznak, és a feltámadt átváltozottakkal együtt Krisztussal a mennybe ragadtatnak el. Ez meg fog történni. Ekkor kerül sor az üdvözültek megjutalmazására, és hívő életük megvizsgálására, mely tűz, mert ugye ez a megvizsgálás egyfajta tűz, egyszerűen a szolgálólet próbája, nem valamiféle tisztító tűz, amin keresztül bárki üdvösségre juthatna, ahogy a katolikus testvéreink némelyike hiszi. Itt az üdvösség egyetlen útja a hangsúlyos, ez pedig a kulcsok hatalma, az, hogy az ember az evangélium hallásából üdvözüljön, kegyelemből, hit által. Ez a kulcsok hatalma a heidelbergi K.T. tanítása szerint. Miközben prédikáltatik az evangélium, a tiszta evangélium, Isten szent lelke egy olyan csodálatos munkát végez a szívedbe, melynek gyümölcse az élő hit, a Krisztus hit, mely által megragadod a Krisztus kegyelmét, amit felkínál neked, és ezáltal, a kegyelem által üdvözülsz. Ez a kegyelem munkája, ez a kulcsok hatalma, hogy az evangélium hallása által üdvözülj, nincs más út. És ez most történik. Miközben hallod az Úr igéjét. Az Úr ítéletének azonban lesz egy másik szakasza is, amiről maga Jézus tanít a Máté evangélium 24. részében. Az Úr mindenki által látható eljövetelével a holtak mind feltámadnak, és minden nép, minden egyes ember ítélet véget a Krisztus trónja elé áll. Jobb keze felől az igazak, bal keze felől a hamisak. Ez az ítélettétel könyvekből és a tetteik szerint fog történni, mely igazságszolgáltatás eredményeképpen némelyek az örök életre, mások az örök kárhozatra fognak menni. Ennek az ítélettételnek semmilyen más részletébe most nem fogunk belemenni, és nem is vagyunk beavatva, drága testvéreim. A jelenések könyve szerint az Úr második megjelenését és a halottak általános feltámadását időben, a jelenések könyve szerint egy 1000 éves közbevetés választja el egymástól, amely az úgynevezett 1000 éves béke királysága az Úrnak, ennek kiszínezéséről és minden vele kapcsolatos találgatásról azonban a kinyilatkoztatás számomra homályos volt amiatt, most elállok, de a feltámadások kijelentett sorrendjéhez és azok lényegi tartalmához az ige alapján ragaszkodom. Erről pedig bizonyságot is teszek. Megkérdezhetné most valaki, hogy az apostoli hitvallásban miért visszatérő téma a test feltámadása. Hiszen az utolsó előtti tételben, az örök élet hite megvallása előtt mit mondunk a hitvallásunkkal? Hiszen a test feltámadását. Itt a latin szó a carnis, vagyis a hústest feltámadását nevezi meg. És jogos a kérdésfelvetés, mert mit értsünk alatta, ha hús és vér nem örökölheti az Isten országát? Akkor miért van ez benne a hitvallásunkban? Nyilvánvaló, hogy nem azt a feltámasztást értjük alatta, amit a 4 napja halott Lázár történetén keresztül jól ismerünk, amikor Jézus hatalma szavára a 4 napja halott, már oszladozó Lázár kijött a sírból élő emberként. Nem erről van itt szó. Egyszerűen és röviden csak azt majjuk meg, hogy már most, a most alatt, azt tényleg most értsük, már most Krisztusnak szentelt hús testünk van, és az mindenestől a Krisztus tulajdona, egyedül őt illeti, Heidelbergi Káti első kérdése, mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, hozzá tartozom. Ő birtokolja ezt a testet. Nem én birtokolom tehát ezt a testet. Tehát ez a test már most a Szentléleknek szánt, élő templom, egyenként, külön-külön, és együttesen, közösen is, mint gyülekezet. A feltámadott Úr erejével életre keltett, azaz a feltámadásból részesült hústest tehát azért van, hogy benne már most Krisztus éljen. Ahogy Pál mondja, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ezek nem szép költői szavak, hanem valóság. Ezt szeretném hangsúlyozni. És a test feltámadását, amikor megvalljuk az utolsó előtti tételben, akkor közvetlenül erre gondolunk. Ahogy az Isten fia názáreti Jézusban járt a földön, úgy van jelen bennünk és általunk Krisztus e világon. És most felolvasott igéhez kapcsolódva, a Péter második levele harmadik részében, a 11-12 verseinek alapján, szeretett Uram és megváltom, küszöbön álló és egyben világkorszakot lezáró megjelenését, a gyülekezetem, a szeretteim és saját személyemre, azaz önmagamra nézve, a következőképpen ragadom meg. Testvéreim, a tiszta víz a H2O képe áll előttem, amikor erről beszélek. Ez egy metafora. Ennek a csodálatos és közönséges elemnek legalább 3 halmazállapotát ismerjük, iskolai tanulmányainkból, a cseppfolyós, a szilárd és a légnemű. A halmaz állapotok különféle fizikai behatásokra változnak is, de ugyanaz a víz. Hangsúlyozom, ugyanaz a víz. Krisztusban újjáteremtett állapotunkat a tiszta, ehhez a példázatbeli vagy metaforához, a metaforában levő tiszta vízhez hasonlítom. Ahogy a víz a csökkenő hő hatására egy adott, egészen pontos hőmérsékleti fokon áttetsző jégkristályá változik, vagy emelkedő hőfokon gázneművé válik, épp így, vagy ehhez hasonlóan, valahogyan ehhez hasonlóan, ami Krisztusból részesült életünk is, az időnek egy adott pontján, az Úr teremtő szavára, arra bizonyos harsonára, a Krisztus hasonlátossága szerint mennyei testé változik át. Figyelem, amennyiben a példa kedvéért az a tiszta víz vagyunk, amelyik az átváltoztatása kísérletében már akár a folyamatosan csökkenő, akár a folyamatosan növekvő hőmérséklet hatására átváltozik, annak van kitéve, és nem tudjuk, hogy mely pillanatban történik meg ez az átlényegülés, ez az átváltozás, ez a halmazállapotváltás, kristályosodás vagy légneművé válás, akkor ebben a folyamatban nem az idő a legfontosabb, kedves testvérem, nem az idő a legfontosabb tényező, hanem a víz tisztasága. A víz tisztasága. És pontosan ez az, amit maga Péter apostol is a lelkünkre köt, és szóvá tesz. Idézem. Ezt kérdezi tehát, mivel hogy azért mindezek felbomolnak, és itt egy különös görög szó áll, a lüó, átváltoznak, más minőségbe kerülnek, más halmazállapotba kerülnek, milyeneknek kell lennetek nektek szent életben és kegyességben? Tehát a tisztaságot hangsúlyozza Péter is. Megtisztulásunknak most kell végbe mennie, most történik Szentlélek Isten bennünk való személyes munkája által. Az ige által tisztít az Isten. Azt mondja Jézus tanítványoknak, ti már tiszták vagytok az én beszédem által. Vegyük komolyan Jézus szavait. Az Isten igéje megmos bennünket és megtisztít bennünket. Azért vagyunk itt a gyülekezetben, mert azt akarjuk, hogy az a nap bennünket tisztának. Tehát azon a napon bennünket az Úr tisztának találjon. És ez csak akkor történhet, ha az ige által folyamatosan és szüntelenül tisztíthat bennünket az Úr. Vegyük komolyan. Mondjuk el másoknak is ezt a hatalmas titkot. Fedjük fel, és hívjunk ide másokat is az igéhez megmoshatni, megtisztulni. Testvérem, ide nem sminkelődni jövünk, hanem sejt és atomi szintig megtisztulni és átalakulni. Azaz, hogy meg kell történjen bennünk ez a megtisztulás és átalakulás, megváltozás az ige hatására. Van egy kísérlet, lehet látni a YouTube-on is, ahol tiszta vizet különféle olyan környezetbe helyeznek el, ahol gyönyörű zene szól, és utána egy hirtelen lefagyasztják, és akkor látszik, hogy az a környezet, ahol amely víz egy ilyen gyönyörű zenével körbevett környezetben volt, és hirtelen lefagyasztották, annak a kristály szerkezete valami brilliáns, csodálatos formát mutat. Viszont, hogyha egyszerűen csak ráírunk egy edényre egy csúnya szót, hogy ez az, meg amaz, de csak víz van benne, és ugyanúgy lefagyasztja az ember, akkor annak a kristály szerkezete roncsolt és töredezett lesz. Ezért imádkozunk az eledel felett, hogy áldott legyen. Ezért könyörgünk, hogy mindez az ige általi szerkezetünkben behatoló erő minket ténylegesen átváltoztasson. És ez megint nem mese, ez ténylegesen történik. Az ige hallatán emberek gyógyulnak meg, betegségekből lehet meggyógyulni, mert a Szentlélek Isten munkája ez. És ő szabadon végzi ezt a munkáját, mikor és hol, ahogy ő akarja. Tehát ott kell legyünk, ahol ez az evangélium szól, hogy ténylegesen átváltozzunk, drága testvéreim. És Krisztusivá legyünk az ige hallatán. Őt szemlélve átváltozzunk dicsőségről dicsőségre, hogy Pál tanítja ezt. Amikor tehát azt mondod a nyelveddel, hogy eljön a mindenható Atya Isten jobbjáról, az Isten fia Jézus ítélni élőket és holtakat, akkor ez alól nem vonhatod ki magadat. Akkor felelős vagy azért, hogy tisztának találjon téged az a nap. le kell dugni a panettot. És tényleg fedhetetlenül találjon téged az a nap, mert tűzben fog eljönni, hogy megítéljen mindeneket. Élőket és holtakat. Hitvallásunknak tehát ezt a tételét csak nagy alázattal, Urunk, lábaihoz leborulva, hódoló imádattal mondhatjuk, imádkozhatjuk. És amikor az Úr imájában kérjük, hogy jöjjön el az Isten országa, akkor is ugyanezzel a felelősséggel tegyük, mert azt kérjük, mikor ezt imádkozunk az Úr imájával, hogy Isten ezt a munkáját végezze bennünk, hogy késznek találjon bennünket az Úr Jézus az ő eljövetele napján. Én hiszem, hogy ezt a munkát itt is végzi az Úr Jézus Krisztus az igén keresztül. És ezért bátorkodok mindenkinek erről bizonyságot tenni, és hívni, hogy velem együtt jöjjünk az Úrhoz, és hívjuk segítségül az ő nevét, mert csak így tartatunk meg az ő eljövetele napján. Csak így vehet magához bennünket is az Úr, és ő ezt megteszi. Tehát boruljunk le lábaihoz, hódoló imádattal imádjuk őt, de egyben boldog reménységgel is, és örök hálával, mert mi fölemelt fővel várjuk őt az égből, ítélő bíránkból. A kéretünk az Isten trónja elé állott, itt illeszék el, és rólunk minden gároztatást elvett. És azért jön, hogy nekünk örök életet és dicsőséget hozzon a test feltámadásával együtt. Amen. Mennyi szerető édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy tanítasz bennünket a te igéden keresztül. Szükségünk van arra, hogy tanuljunk itt a te lábaidnál. Adj nekünk ehhez lelkesedést, kitartást, türelmet, odaadást, ésséget, hogy tényleg megismerjük hatalmas dolgaidat. És kijelentett igéd szerint cselekedjünk, gondolkodjunk, rendezzük be mindennapi életünket, és hitben rád tekintve, életünk minden órájában téged várjunk, téged hívjunk, hogy veled együtt éljünk már most, a mennyekben, mennyei életet. Igen, itt a földön is el lehet kezdeni a mennyei életet, akkor, hogyha te veszel lakozást a mi mullandó testünkben, ebben a törékeny cserépedényben, mert ez is a tiéd, Urunk. És ahogy földi testedben te voltál jelen örökkévaló Istenünk a földön, a te néped közt, ehhez hasonlóan vagyunk mi is jelen a világon, hogy Isten népe legyünk ebben az elvetemült világban, hogy te jár közöttünk, Jézus Krisztus, amikor ilyen gonosz napok sorai vesznek körül bennünket. És kérünk téged, hogy erősítsél meg bennünket. És addurunk, hogy meglátszódjon rajtunk, hogy mi itt veled találkoztunk, hogy a te igéd hatására bennünk is változás történt, és tényleg megtisztítasz bennünket igéddel. És elsimítod az arcunkat, és letöröd a könnyeinket, és elveszed azt a szörnyű terhet, ami bánatossá és görnyetté tesz bennünket, és felemelsz magadhoz, Urunk. És ezt mind itt tapasztaljuk meg, mindezt hatalmat szavával cselekszed meg, igéd és szent lelked által. Kérünk téged, mennyi édesatyánk, hogy most is így tisztítsál meg, és könyörülj rajtunk, hogy kivedd belőlünk mindazt, ami gonoszság, és betölthess szent lelkeddel, hogy te lakozzál bennünk, Úr Jézus Krisztus, és a te jelenléted sokak előtt nyilvánvalóvá legyen. Ezt kérjük tőled, szerető mennyi édesatyánk, hogy így készítsél Szentlélek Isten fogadására, most, hogy különösen még pünkösd ünnepére is készülünk. Kérünk, hogy áld meg ezt a készülődésünket, áld meg életünket, szeretteinket, áld meg népedet mindenhol, ahol ma is segítségül hívták a te nevedet, és formálj egységbe minket, készíts el megjelenésed napjára, és szentelj meg minket a te ígéreted szerint. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.